Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük 152-es számú énekünk eléneklésével, evangélikus énekeskönyvünk 152-es énekét. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a kettes számú liturgiát énekeljük, evangélikus énekeskönyvünk 46. oldalán található a kettes számú liturgia.
Te benned bízom, Uram, igazságoddal oltalmaz és ments meg engem. Istenem, ifjúkorom óta tanítottál engem, és mint mostanáig hirdetem csodáidat, és igazságodat, amely felér a magasságig, mert nagy dolgokat cselekedtél. Megmozdulnak, és a halak megrendülnek, de az én irgalmasságom nem mozdul tőled, és békességem szövetsége nem rendül meg. Így szól az Úr, aki könyörül rajtad. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Könyörülj rajtam, Istenem! És a te szereteteddel győzz le minden gonosz indulatot szívemben. Irgalmaddal tégy irgalmassá embertársaim iránt, és vezess a békesség útját az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, minden jóság és szeretet forrása, indíts minket jó akaratra és egyetértésre, hogy mindenkor békességben kövessünk téged, és szeretettel cselekedjük parancsolataidat. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, karácsony ünnepe utáni vasárnapra, oltár előtti felolvasásul rendelt, melyet megírva találunk Pál apostol Galatákhoz írt levelének 4. fejezetében, az első verstől a 7. a következőképpen. Így szól Isten igéje, azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától. Jól lehet, ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amen. Ez Isten igéje. Magasztaljuk továbbá a Szent Háromság egyigaz Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istenében. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, mint ahogy látszik, Juditék itt vannak, hazajöttek látogatók a Szlovéniából, és mitjával szeretnének néhány szót mondani arról, hogy hogyan állnak most az Úr szín előtt.
Szeretettel köszöntjük a testvéreket, most csak egyedül állok ki, mert Mitja belül középre, úgyhogy nem tud kiszabadulni. Nagy örömmel jöttünk haza, most egy rövid kimenőt kaptunk a vasárnap alól, vagyis hát inkább én, mert én végzem most a gyakorlatívet, mint ahogy arról már szeptemberben is beszámoltunk. Én nagy örömmel jöttünk haza, mert azért hiányoztak az itthoni testvérek is. Üdvözletét küldi a gyülekezet, ahol én most végzem a gyakorlati évemet, ugyanis többek az IFI klubból voltak nálunk szolgálni, és akkor megmutattuk azt a területet, ahol mi élünk és mi szolgálunk. Úgyhogy már nagy szeretettel is üdvözlik az ismert arcokat és a még ismeretlen gyülekezetet, de tervbe van véve, hogy szeretnének egyszer eljönni majd látogatóba mi vezetésünkkel. Hát, hogy ebből mi fog megvalósulni, az még csak az Isten tudja. Úgyhogy mindig már szeretettel gondolunk ide haza, és mindig azon gondolkozok, hogy milyen szerencsések itt az itteni gyülekezet. Mi most ott Muraszombatban és Lendván is egy új gyülekezeti építési stratégián dolgozunk, az én mentorlelkészemmel és egy kis csapattal, akik még egy házas pár van benne, meg még egy pár szolgáló fiatal, és Mitya is, és én is. És próbáljuk megnyitni az utat az Isten felé az embereknek, és tanítani őket. És mindig arra gondolok, hogy itt milyen szerencsés már a gyülekezet, mert minden olajozott gépezetként működik, mindenki tudja a feladatát, hogyha arról van szó, pedig még mindent tanítani kell, még olyan nagy az ismeretlenség, vagy hogy is fogalmazzak. Úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk a bibliaórákat, ott mindig nagyon sokat beszélünk Jézusról, mert még ő Jézussal nagyon nem tudnak mit kezdeni ott annyira az emberek. Az Istent őt ismerik és szeretik, de úgy gondolják, vagyis én mindig úgy szoktam értelmezni, hogy van a jó Isten ott fent, és közte és köztünk a bűn az vágott egy napszakadékot, mi pedig itt ülünk a másik oldalon, és innen nagyon jó, itt jó a kilátás, Istent látjuk és szeretjük, és ő is szeret minket, de hát semmi affinitás nincs arról, hogy a másik oldalra átkerüljünk, vagy terv sincs arról, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani, és számukra idegen az, hogy Jézus az ő keresztjével egy hidat épített e közé, és igenis lehet személyes kapcsolatunk az Istennel és Jézussal, és ezt igyekszünk az embereknek elmondani és megtanítani, hogy megértsék, hogy ez jó, és értelme sincs annak az életnek, ami Isten nélkül való, vagy Jézus nélkül való. Úgyhogy ezen dolgozunk, minden szoktunk mindig ötleteket hozni, úgyhogy a születésnapos vasárnap is már reméljük majd bevezetésre kerül lassan, csak mondjuk egy 2000 fős gyülekezetben kicsit nehéz van az adminisztrációt bevezetni, de szeretnénk, mert ez is egy nagyon fontos missziói eszköz lehet ez a születésnapos vasárnap, ami itt is működik a gyülekezetben, úgyhogy ilyen dolgokon dolgozunk, de imádságban mindig gondolunk ide-haza, és reméljük, hogy a testvérek is gondolnak ránk, és amikor tudunk, akkor jövünk, bár egyre ritkábban, de azért lélekben még mindig itt vagyunk. Úgyhogy szeretettel köszöntünk mindenkit, és örülünk, hogy egy kicsit hallgathatunk mi is most magyarul igét. És áldott ünnepeket kívánok utólag is mindenkinek.
Köszönöm szépen. Mi is üdvözöljük a Lendvai és a Muraszombati gyülekezetet, ugye? Hát átadhatják Juditék, hogy szeretettel gondolunk rájuk. És hát a 2000-es gyülekezet egyszer meglep bennünket, akkor nagyon köszönjük. Hova ültetjük le őket, de reméljük, hogy egy küldettség azért csak meglátogat egyszer bennünket majd onnan is. Isten tiszteletünket folytassuk a 164-es számú énekünk eléneklésével. Ezzel az énekkel készüljünk az ige hirdetésre. 164-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk János evangéliumában, annak harmadik fejezetében, a 16. versben a következőképpen. Isten igéje tehát János evangéliumából szól hozzánk a harmadik fejezet 16. versében, amit fejből is el tudna mondani mindenki, ugye? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreink, karácsony ünnepe után vagyunk. Jézus Krisztus születését ünnepelte az egész világ. Láttunk híradásokat a televízióban, hogy hol, hogyan és miképpen ünneplik, különböző népek miképpen ünneplik meg azt, hogy megszületett a megváltó. De a félelem mindig ott van bennem, ott van a szívemben, hogy valóban felismerte a világ ennek az ünnepnek a lényegét. Valóban azt ünnepeltük-e, amit az Isten meg szeretett volna valósítani ebben az ünnepben. Valóban azt ünnepeltük-e, hogy megszületett az Úr Jézus Krisztus, és eljött a világ megváltására, hogy nekünk örök életet adjon. Vagy valami emberi ünneplés volt ebben az évben, és elsikadt a lényeg, és maradt az emberi ünnep. Reménységem azonban, hogy itt karácsony táján sokan ébredtek rá arra a kérdésre, hogy kicsoda a Jézus Krisztus, hogy nem sikadt el a lényeg, hanem az emberekben valami kapcsán, vagy egy istentisztelet kapcsán, vagy a televízió egyik programja kapcsán, vagy egy film kapcsán, vagy egy regény kapcsán, amit egyébként itt karácsony táján olvasott, látott, vagy hallott. Felébred benne a kérdés, hogy kicsoda az a Jézus Krisztus, ki lehet az, akit most ünnepel a világ. És azokban, akikben felébred a kíváncsiság, azok megkaphatták a választ arra, ami bennünk felébredt. Mert hogy ebben az evangéliumban is, János evangéliumában, a 16. verset megelőző versekben arról olvasunk, hogy egy emberben felébred a kíváncsiság afelé, hogy kicsoda az az Úr Jézus Krisztus. Kicsoda Jézus Krisztus, akiről már hallott. Nyilván Jézus Krisztus tanítását megismerte, hallotta, olyanokat tesz, ahogy olvassuk itt a harmadik fejezet első verseiben, olyanokat tesz, amit eddig még nem láttak emberektől. Tehát nyilvánvalóan az Istentől jöttél, mondja Nikodémus, amikor este elmegy hozzá, rabbiként, tanítóként, a zsidók előjárójaként elmegy Jézushoz, mondhatjuk, hogy oda settenkedik hozzá, nem akarja fölvállalni az egész világ előtt, a társadalom előtt, hogy oda megy ehhez a vándor rabbi. Ez ott van a szívében, hogy valami olyasmi történt, amit ember nem tudna megcsinálni. Feltehetőleg te tudsz valamit az Istenről, amit mások nem tudnak, hát eljöttem hozzád érdeklődni. Amikor én gyerek voltam, volt a televízióban egy rajzfilm sorozat, aminek ez volt a címe, hogy mindent tudni akar. Egy szovjet rajzfilm sorozat volt, ami a ifjú kommunista gyereknek a világszemléletét próbálta formálni, hogy nincs olyan, amit nem ismerhet meg, mindent meg tud ismerni az ember, törekedjen arra, hogy ezt megismerje, és hogyha törekszik, akkor fölbomlik előtte minden titok, a fizikának, a biológiának, a kémiának, minden tudománynak a titka. Most hát azt súlykolta belénk ezt, hogy az ismeretszerzés az alapvetően boldoggá tesz, az kiteljesíti az ember életét, és az ismeretszerzés által az ember olyasmit ismer meg, olyasmit tehet meg, amit egyébként azt megelőzően nem tehette meg. És minden valamire való gyerek elszántan keresi is ezt az ismeretet, és örül, amikor megszerzi ezt az ismeretet. Na hát, jól fogalmazták meg akkor egyébként ott azok a szovjet rajzfilm rajzolók, hogy valóban ez az életnek a lényege, hogy amikor Krisztusról hallunk, akkor törjük fel azt a diót, mert hát ez volt ennek a rajzfilmnek az eleje, hogy a diót törjék, kalapáccsol a kislegény, és aztán szétnyílik a dió, és ott van a belső lényeg, az ismeret, hogy ezzel a mentalitással közelednénk Jézus felé mi is itt karácsony táján, hogy meg szeretném ismerni mindazt, ami ennek a titka, ami ott belül van a diónak a héján belül, ami a lényeg egyébként, ami finom, az valóban elérhetővé válja, valóban széttörönt a kemény burok, és enyém lehessen. És az, ami hasznos az életemre nézve, az mind megjöhessen. Nagy bölcsesség ez, és valóban érvényes a hit világára is, azzal a kiegészítéssel, hogy az igazi ismeret alapvetően nem az én erőlködésemben múlik, és nem azon, hogy én mennyire szeretném, vagy mennyire erős a kalapácsom, vagy mennyire vagyok ügyes, vagy a diót föltörjem, hanem a Szentléleknek a munkája, ami az ismeretet az ember szívébe el tudja helyezni. Nikodémusnak is erről beszélt Jézus Krisztus, amikor a 12. versben említette neki, hogy a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről beszélek? Amikor a földiekről beszélek, amit az agyatok föl tud fogni, azt sem hiszitek el, hát akkor mi lesz akkor, hogy olyasmiről beszélek nektek, amit az emberi ész nem ér föl, amit szívvel nem tud gondolni? Amit egyébként a mi reménységünk sem tud elgondolni, akkor hogyan fogjátok azt elfogadni? Hogyan fogtok abban hinni? Hát nyilván Nikodémusnak is szembesülnie kell ezzel, hogy valami csoda folytán, valami isteni erő folytán értheti meg azt, amit Jézus Krisztus neki mondani fog. És valóban a biblikus Isten hit elképzelhetetlen a Szentlélek kijelentése nélkül. Emberi észre fölfoghatatlan, emberi észre elérhetetlen, emberi kombináció nem tudja ezt létrehozni egy másik ember életében. Tehát én nem tudok olyasmit tenni, hogy a másik ember életében a hit megfogadjon, hogy a hit világossá legyen. Én nem tudom elérni, de más sem tudja elérni, senki sem tudja elérni. Nem tudunk olyan eszközöket használni, hogy a másik emberben a hit ébredjen. Egyedül a Szentléleknek a munkája ez, ami persze lehet az én segítségem, mert tudni, hogy az Isten használ engem, a Szentlélek használ engem az ő munkájában, egy bizonyságtétellel, akár egy negatív példával is, egy pozitív példával is, egy elbukással, egy elbukásban felállással. Az Isten szent lelke tud engem használni, de az Isten szent lelke az, amely ezt az ismeretet alapvetően ki tudja jelenteni az emberi szívbe. Mi az indítéka annak, hogy az Isten szeretné az emberiséget erre az ismeretre eljutatni. Nagyon egyszerű, ebben a 16. versben meg van fogalmazva. Azt mondta, hogy mert úgy szerette Isten a világot. Ez az egyetlen indíték. Isten azért szeretné megismertetni veled az ő titkát, mert úgy szeret. Úgy szerette az egész világot, és benne úgy szeret téged is, úgy egyébként. Téged szeret az Isten, és ezért ezt a titkot szeretném megfejteni előtted. Az ő szent lelke által világossá tenni, a szent lelke által kinyilatkoztatni számodra. Azért, mert úgy szeret téged. Ahogy Mózes a pusztában felemelte a részkígyót, Mózes felszögezte egy póznára a részkígyót, és felemelte a pusztában, hogy aki arra föltekint, az megmeneküljön a haláltól, úgy, ami mennyei atyánk az ő egyszülött fiát keresztetette és fölemelte, hogy aki föltekint rá, az el ne pusztuljon. Minőségi különbség van a kettő között, hogy csinál az ember egy részkígyót és felszögeli egy póznára, vagy pedig az egyszülött fiát szegezi fel a póznára és emeli föl. Még a között is minőségi különbség van, hogy az ember feláldozza önmagát, vagy az egyszülöttét áldozza föl. Minőségi különbség van a között, hogy én odaadom magamat, vagy odaadom a jövőmet is. Mert hát az utódunk a jövőnk. Ezért volt ez régen a háborúk idején is, hogy férfiakat ki lehetett írtani, mert az majd lesz a következő generációból, de nőket és gyerekeket nem. Mert hát a jövőt az biztosítani kell, hogy a következő generáció felnőjön és megszülessen. Férfiak azok pusztulhatnak. De anyák és gyerekek azok maradjanak, mert ez a jövő. És amikor az egyszülöttét feláldozza, akkor ennek az az üzenete, hogy mindent beletesz. A jövőjét beleteszi, önmagát is persze, és a jövőjét is. Tehát mindent odaad azért, aki az egyszülöttét odaadja. Tehát minőségi különbség van e között. Tehát az ember úgy gondolkodik az egyszülöttéről, mint a jövőjéről. És az Isten azt mondta, hogy te a jövődet bele tudnád tenni a világ megmentésébe. Öreg cigány ember sokszor említettem már ennek az igének a kapcsán, hogy én nem. Hogy ő nem tudná vele tenni. Hát én sem tudnám odaadni a gyerekemet a világért. De az Isten megodatta. Az egyszülöttét odaadta a világért, mert úgy szerette ezt a világot. Isten szent lelke tudja egyedül megértetni az emberrel, hogy mit is jelent ez. Hogy mit jelent az, hogy úgy szerette. Nem tudod te sem fölfogni. Én sem tudom fölfogni azt, hogy mit jelent az, hogy úgy szerette. Hogy mi van ebben a két szóban, hogy úgy szerette Isten a világot. Úgy szeretett téged. Annyira szeretett téged, hogy az egyszülött fiát odaadta, jövőt odaadta, mindent beletett. Azért, hogy neked más életed legyen, mint azt megelőzően. Nehezen érthetjük meg, nem is tudjuk igazából szerintem fölfogni. Ezt a szeretetet nem lehet emberi mértékre, emberi síkra lehozni. Ezt a szeretetet csak is az Isten tudja kinyilatkoztatni az ember felé, és az Isten szent lelke tudja velünk megértetni. És amikor azt nézzük, hogy kire érvényes ez a szeretet, hogy kit szeretett úgy az Isten, hogy a egyszülött fiát adta azért, hogy rendeződjön az élete, akkor azt olvassuk ebben az igében, hogy a világot szerette úgy. Szóval sokan arra gondolnak, hogy ezt a világot szerette, vagy szereti az Isten ezzel a romlottságával. Hát nem ezt a világot szerette az Isten annyira, hogy egyszülött fiát adta érte, hanem a teremtett világot, az isteni teremtést szerette annyira az Isten, hogy az egyszülött fiát érte adta. Hogy ez a teremtett világ visszakerüljön az eredeti formájába. Mert hisz ez a világ tönkrement, a teremtett világ tönkrement azáltal, hogy Ádám és Éva a sátán kísértésére vett csodasztásának fájára. Amikor az Isten azt mondta neki, minden fáról lehetsz, csak erről az egyről nem. Ismerjük a sátánnak a kísértését, aki egyébként az isteni szót megcsavarja, ad egy gellert az isteni szónak. És akkor azt mondja az embernek, hogy megmondod, hogy egyetlen fáról se lehetsz. Hazugság. Hazugság atya kezdettől fogva embergyilkos. És akkor az ember leveszi a fáról a gyümölcsöt, ami azt jelenti, hogy nem érdekes, hogy az Isten mit mond, nem érdekes, hogy az Isten mit akar az életemben, nem érdekes, hogy az Isten mire teremtette ezt a világot, majd én meghatározom azt. Majd én eldöntöm, hogy mire jó ez a világ. És az ember a saját bölcsességével rendezi be. És ezt tette tönkre a világot, Ádám Évától elindulva, és teszi tönkre a mai világot is, mert azt mondja az ember, hogy majd én tudom. Majd én eldöntöm, hogy mi a jó és mi a rossz. Majd én eldöntöm, hogy mi a jó és mi a rossz nekem. És akkor majd én berendezem az életemet. Főleg, hogy viszonyul ehhez a másik ember? Milyen kárt szenved, aki mellettem él? Milyen kárt szenved, aki körülöttem él? Hogy az Isten mit érez olyankor, amikor én ezt teszem? Az nem érdekes. Csak nekem legyen jó, mondja az ember, mert én a jó és a rossz tudását magamhoz vettem, és megmondom, hogy mi a jó nekem. És az Istentől elveszem ennek a jónak a odaadás lehetőségét. Tehát nem engedem, hogy Isten mondja meg nekem, hogy mi a jó és mi a rossz. Majd én eldöntöm. És úgy rendezem be a házasságom, a gyereknevelésemet, úgy rendezem be a társadalmi életemet, úgy élem a vallásos életemet, ahogy nekem jó. Majd én megmondom, hogy lehet azt élni, és nekem nem mondja meg senki sem, még az Isten sem. Lezárom magamat, és élem azt a begyakorolt vallási életemet, az Isten pedig azt mondja, hogy én vissza szeretném az egész világot csavarni oda, ahonnan elindítottam. Szeretném újra az áldásom alá helyezni, szeretném, hogyha visszafordulna az eredeti helyre, és Jézus Krisztusban visszafordulhat a világ a teremtési rendhez. Amikor az ember föladja, fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy Uram, mindent el akarok engedni, bocsáss meg. Nem akarok megtartani semmit. Nem akarom megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Itt van a két üres kezem, tégy vele azt, amit akarsz, mondd meg, hogy mi a jó és mi a rossz számomra, és én azt elfogadom. És én azt szerint fogom berendezni az életemet. És ez az, amikor Jézus Krisztuson keresztül a világ visszafordul oda, onnan elindul. Hogy megint az Isten visszakerül a helyére, megint az isteni jó, ami az Isten szerint jó, az bekerülhet a teremtett világba, az ember életébe, az egyén életébe, persze aztán bekerült a házasságba, bekerült a gyereknevelésbe, bekerült a gyülekezeti életbe, bekerült az egész társadalom életébe, és az Isten áldása jöhet az egyénre, házasságra, gyereknevelésre, gyülekezetre, társadalomra, mert visszafordult a világ oda, amire az Isten elindította. És mindez azért lehetséges, mert Jézus Krisztusban visszafordulhat az Isten áldása, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát odaadta érte, hogy visszaforduljon. Az ember most is tönkre teheti, még akkor is, miután hitre jutott és az élete rendeződött az Úr Jézus Krisztusban, még újra visszamehet és újra tönkre teheti azt, amit az Isten áldásként adott, és ahol az Isten meg tudja áldani őt, de Jézus Krisztusban van újra visszatérési lehetőség. Amikor az ember elfogadta Krisztust és rendeződött az élete, akkor Isten fiává lett. Mint ahogy a karácsony igehirdetésben hallhattuk az első fejezet 12. verse előtti igeszakaszt, amikor azt mondja, hogy nem fogadták be Jézust, de akik befogadták, azok fölhatalmaztattak arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. És ott a 13. versben oda pattant a lényeg, azt mondja Isten, hogy testtől és vértől megszülettetek, de én lélektől akarlak újjászülni benneteket. és az az Isten fia, aki az Isten szent lelkétől született. Nem az az Isten fia, aki beleszületett egy vallásba, vagy beleszületett egy hívő családba, vagy ki tudja, milyen procedúrát tűzött ki maga elő, hogy mikor lesz majd ő újjászületettel. Mert azt mondja az ige, hogy akiket a Szentlélek újjászült, akik nem csak testtől és vértől, férfi akaratából születtek, hanem az Isten akaratából születtek meg a Szentlélek által. Olyan jó hallani ezt, hogy az Isten újonnan szeretne bennünket szülni, új életet szeretne nekünk adni. Nikodémusnak is ezt mondtam. Ez volt a beszélgetésüknek a csúcspontja. Szükséges néktek újonnan születni. Mert ha nem születtek újonnan, semmi közöttek nincs az Isten országához. Újonnan kell születnetek víztől és lélektől. És amikor Nikodémus hallotta ezt, azt mondja, hogyan? Hát mit jelent az, hogy újjászületni? Hát én zsidó tudós vagyok, ismerem a szent íratokat. Minden tudok, amit az Istenről tudni lehet. És én nem hallottam erről, hogy újjászületés. Én nem hallottam arról, hogy újonnan kell születnünk, akkor a miénk az Isten ország. Én azt hallottam, hogy ha törvényt betartjuk, akkor az Isten áldás alatt vagyunk. Nem hallottam ilyet. De Jézus azt mondja, hogy hidd el, nincs semmi közöd az Isten országához, hogyha újján nem születsz. És amikor elhangzik, hogy víztől és lélektől kell újonnan születetek, akkor sokan azt gondolják, hogy nagyszerű, a keresztségtől újjászületünk. Megkereszteltek, víztől újjászülettem. Akkor minden rendben, legyen az Isten országa. Csak hát nem erről beszél az Isten igéje. Amikor az Isten igéje azt mondja, hogy lélektől és víztől újonnan kell születetek, akkor arról beszél, ami egyébként sokszor megjelenik a Szentírásban, hogy a Szentírás az igét, az Isten szavát vízként hasonlítja. És azt mondja, hogy ha nem születtek az Isten igéje által, aminek egyébként a szentségben, és most volt a konfirmandusok, itt vagytok néhányan konfirmandusok, beszélgettünk a szentségről, két szentség van. Az egyik a keresztség, annak az látható jele a víz. Az ige és a látható jele, ami egyébként a szentséget adja, hogy az Isten cselekszik. És a víz az nem az a H2O, ami egyébként valóban tisztít, lemossa az ember kezéről a koszt, hogyha használ egy kis szappant, hanem az Isten igéje, amit egyébként úgy mondja, hogy élővíznek folyamaivá lesznek az emberben. Élővíznek folyamaként ömlik ki az emberből az Istennek az igéje. Most ez az ige az, ami egyébként a keresztségben az új élet felé viszi az embert. Amikor az emberek kiállnak ide az oltár elé, és azt mondják, hogy igen, én ezt akarom, hogy megkereszteljük ezt a gyereket, és vállalom, akkor azt mondja ki, hogy én vállalom, hogy kiteszem ezt a gyereket az élő Isten igéjének. Lépten nyomon szülőként és keresztülőként. Hogy az Istennek az igéje elérje ennek a gyereknek a szívét, hogy egyszer majd az Isten szent lelke, amikor már az értelme oda jut, meg a szív oda, a szívének állapot oda jut, akkor megtörténjen az a csoda, hogy újjászületik. Persze nem megy vissza az anyja méhébe, mint amiről Nikodémus gondolkodott, hanem Szentlélektől újjászületik, és egy új élet keletkezik ott abban a pillanatban. Mert az Isten úgy szerette ezt a világot, hogy nem akart abban a régiben hagyni, hanem úgy szerette a világot, hogy ebből a régi életből kihozta, és világossá tette az ember számára, hogy az újonnan születés az Isten gyermekévé való lételnek az alapja. És aki nem születik újonnan, az a halál állapotában van. És az ige, amely egyébként újjászül, ami újjáteremt, az Jézus Krisztusról beszél. Nagyon jó nekünk ezt tudni az Új Szövetségben, hogy az egész Szentírás Jézus Krisztusról beszél. Az Ószövetség is Jézus Krisztusról beszél. És akkor lesz érthető az Ószövetség egésze, hogyha én Jézus Krisztust találom meg benne, keresem és találom meg benne. És valóban, hogyha az ember így vizsgálja a Szentírást, akkor egy csodálatos egységgé áll össze. Az Ószövetségben is ott van Jézus Krisztus. Az Ószövetségben is beszél Jézus Krisztus. Persze sokan teológusok tagadják, és azt mondják, hogy nem szabad így gondolkodni. Az Ószövetség az a zsidó népnek a könyve. És azt a zsidóságra szabad csak használni, mondják egyébként sokan, még keresztény teológusok is. Én azt mondom, hogy nem igaz, mert ez az Istennek az igéje, amit odaadott az emberek számára. Ószövetség és új szövetség. A Szentírásnak az egysége. És egyébként Jézus Krisztus használta saját magára nézve az Ószövetség iratokat. És azt mondta, hogy amikor ott a manna a pusztában volt, amikor a sziklában ott volt, sziklában előjött a víz. Tehát én voltam a víz és a manna. Tehát alapvetően ketté választani ezt. Emberi dolog. Az Isten egyként látja a Szentírást. Tehát az ige Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, és amikor Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételről van szó, akkor valóban az élő víznek folyamait tapasztaljuk meg, hisz olyan jó hallani azt, amikor valaki a Krisztusban való új életéről beszél, és jön a szó, és amikor emberi szó csupán, emberi mondat, amit ember faragott, és a szívünkig hatol, és fölmelegszik a szívünk, és azt mondjuk, hogy hú, de csodálatos volt, itt az Isten van jelen. Pedig egy egyszerű emberi megnyilatkozásról van szó. De az az isteni szó vá lesz, amikor az Isten szent lelke bennünk ezt megmozdítja. Tehát élővíznek folyamai lehetnek számunkra. Az isteni kijelentésnek az a folyamatossága, ami jön a hirdetett igéből, jön az írott igéből, jön a bizonyságtételből, és aztán magával sodorja az embert, és elviszi a hitig, elsodor a hitre, mert az Istennek az élő vize folyamként magával ragad. És egyszer csak azon veszi észre az ember, hogy megnyílt a szívem Isten előtt. És le tudtam tenni azt, ami a régi életem, bűneimmel, nyomorúságommal, Istennel való szembenállásommal együtt, és el tudtam fogadni azt, amit az Isten ad, azt az új életet. Élővíznek folyamai sodornak a hit felé, a Krisztusban való hit felé, mert Jézus Krisztus váltsága nélkül semmit nem él az ember élete. És olyan jó látni ezt, hogy mert úgy szerette Isten a világot. Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, meghalt a világnak a bűneért, hogy a világ új életet nyerhessen, és ebben az új életben visszakerülhessen a teremtési rendbe, és Isten teremtése áldott lehessen az ember számára. És ez a világ, amiben élünk, ez valóban az Isten áldása. Áldása alá kerülhessen. Hát jó látni ezt, hogy Jézus Krisztus váltsága nélkül még mindig ott lennénk Ádám és Éva bűnesetének következtében. Ott lennénk abban a nyomorúságban, hogy magunk akarjuk a jót meghatározni, és nem érdekel az Isten szava. Nem érdekel, hogy mit akar Isten jónak nevezni, és mit szeretne megvalósítani az életünkben, csak az érdekel, hogy mi az, ami a mi bölcsességünkből kifolyog. Kijöhet. De az Úr nem hagyta ebben a helyzetben a világot, mert úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát érte adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszel, hanem örök élete legyen annak. Isten ezt az örök életet szeretné neked is megadni, ebben az örök életben szeretne téged látni, és ebben az örök életben szeretne tovább vinni. Hogy az az áldás, amit ő elkészített az rajtad is, és a gyülekezeteden is, mert az egész társadalmon megjelenhessen. Amen. Csendesedjünk el, hogy imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te nem magadra néztél, nem a magad hasznát nézted, hanem erre az egész világra, benne, rám is és ránk is, és feláldoztad magad. Odaadtad életedet, hogy nekünk legyen életünk. Köszönjük néked, Úrunk, hogy ez valóban életet jelent számunkra. Add meg, hogy az az ige, amely tőled jöhet, amely embereken keresztül, hirdetett igén, meg írott igén keresztül jöhet felénk, az sodorhasson magával, és elvihesse mindannyiunkat az újjászületés fürdőjéig, amikor újjá tudott teremteni a gondolkodásunkat, szívünket, hogy nem a világhoz ragaszkodunk továbbá, hanem a te akaratodat és a te igédet megismerve, szándékunk is az, hogy téged szolgáljunk, neked éljünk. Add meg ezt tudunk mindannyiunk számára. És köszönjük néked, hogy ebben az évben is megünnepelhettük ezt a születésnapot. Köszönjük, hogy a történelem egy pontján eljöttél, megjelentél. És aztán 2000 évvel később mi még erre visszaemlékezhetünk. Add Uram, hogy a világon sokan ráébredhessenek ebben az időben is arra, hogy mit tettél a világért, mit tettél az egyénért, és új életet nyerhessenek sokan. Hadd szakadjon a bűnnek a sötétsége, hadd tűnjön a sötétség, és jöhessen a te világosságod. Amen. Thank you. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Első vasárnap lesz majd, úrvacsorával egybekötött vasárnap, de közben még lesz két Isten tiszteletünk. Az egyik december 31-én óévi Isten tisztelet 17 órakor, és aztán elsőjén, január 1-én pedig újévi Isten tisztelet, amely szintén úrvacsorával egybekötött Isten tisztelet. Ezekre az alkalmakra szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Kérem, hogy hívogassanak is, minél többen legyünk együtt az Úrunk dicsőítésére, hálaadással az elmúlt év felé, és reménységgel, imádsággal az új év felé. Hírlevelünkben a csendesetekre való hívás itt van, férfi hét, női hét lesz februárban, márciusban. Helyek már alkalmasint beteltek, de még nem reménytelen a helyzet, akár várólistára is lehet jelentkezni, de márciusi héten még nagy valószínűséggel van hely, oda is készülünk menni Balázs vezetésével a második héten, február második hetére, 16-ától kezdődő hétre pedig én is megyek, és velem együtt jönnek a gyülekezetből többen. A hírlevél hátulján van az imádságlevél is, amelyre szeretettel hívom a testvérek figyelmét. Akik itt kérték, azért kérték, hogy fönt legyenek a listán, mert szükségük van a közösségre, a közösség hordozására. Aki erre a listára szeretne fölkerülni, mert Isten egy próbára állította, vagy nagy öröme van, szeretne közösen örülni velünk, kérheti, hogy fölkerüljön a listára, és akkor minden héten, minden vasárnap ide kerül a kezünkbe. Hétközben, amikor rápillantunk, akkor tudjuk hordozni imádságban. Hirdetem még a testvéreknek, hogy december 31-én az Isten tisztelet után ifjúsági szilveszteri program lesz itt a gyülekezetben. Fintor Tamásék szervezésével ilyen kis szórólapot osztanak ki. Aki szeretne jönni, az kérjen Tamástól egy szórólapot. A lényeg az, hogy az Isten tiszteleten 5 órakor együtt vagyunk, ifjak és vének, utána pedig az ifjak az Isten tisztelet után itt maradnak még együtt, és egy ifjúsági programon vesznek részt. Akik szeretnének ezen részt venni, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Természetesen nem csak a gyülekezetbe járó fiatalokról van szó, hanem hogy a családban vannak olyan fiatalok, akik szeretnének olyan körülmények között szilveszterezni, ahol azt mondhatjuk, hogy biztonságos helyen vannak a fiatalok, és olyasmit csinálnak, ami kontroll alatt van, és nem kontrollálatlanul szédelegnek a városban, szeretettel várjuk őket. Tamásék majd osztanak ebből a szórólapból, amit tovább lehet vinni. Tehát Juditék mondták, hogy a lendvai gyülekezet és a szombati gyülekezet üdvözöl bennünket, és szeretnek eljönni. Én azt mondom, hogy akkor szeretettel hívjuk őket, hogy jöjjenek el, ugye? Hívjuk őket, hogy jöjjenek. Valahogy megoldjuk, hogyha mindjárt eljönnek, akkor is részt tudjunk venni valami szabadtéri sátoros evangelizáción. Ha pedig csak küldettség, akkor mindenképpen megoldjuk, hogy itt legyenek. Köszöntjük őket szeretettel, valóban jó volt megismerni Judit mentorát, aki Leon keresztnévvel van a világban, hogy hasonló képpen gondolkodunk Isten dolgairól, és tényleg testvérként lehettünk ott együtt, amikor búcsúztunk az ottani szolgálat után, akkor kedvéről lehet, mint a régi Eke lelkésztársak lennénk. Meg is lepődtem rajta, én nem gondoltam, hogy ilyen közelségbe kerülünk majd ezzel a fiatalemberrel, aki a hasonló korú fiatalember, egy kicsit fiatalabb, mint én. De egy aranyos lelkész, aki a gyülekezeti életet fontosnak tartja, és hát Juditta Mityával együtt azon dolgoznak, hogy az Isten áldása ott kiterjedjen Muraszombat és Lendvai gyülekezet környékére. Jó volt, itt voltatok kicsit közöttünk, aztán az Úr áldjon meg benneteket a helyeteken, szolgálatotokban. Dicsőség legyen az Atyának, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 161-es számú énekét, az első versét ennek az éneknek a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, végtelen irgalmadban bízva, könyörgünk mindazért, amiért tetszésed szerint kellene könyörögnünk. Te tudod, hogy mire van igazán szükségünk, te tudod, mi az, ami az életünket meggazdagítaná, ami az életünket helyreigazítaná. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy te nem hagytad egyedül a teremtett világodat, hanem elküldted fiadat, mint megváltó, és aztán elküldted szent lelkedet, mint pártfogót, aki világossá teszi és megmagyarázza, mi az, amit Jézus Krisztus mondott és cselekedett. És ő tud elvezetni bennünket a megismerésre, a felismerésre, az új életre. Köszönjük, Urunk, hogy így szerettél bennünket, és mindez valóság lehet az életünkben. Köszönjük néked azt a sok újjászületett életet, amelyet itt a gyülekezetünk környékén is ismerhetünk. És köszönjük néked azokat is, akik nem jöttek felszínre, de te végzed a munkádat, amely nem látványos. Köszönjük néked az élet fordulatokat, formálásokat. Áldj meg bennünket, Urunk, a látással és a közösség örömével is. Add meg, hogy a benned való élet, a neked való élet az valódi közösséget formálhasson. És add meg, hogy a sátán ne tudja szétrúgni, ne tudja szétfeszíteni, amit te egyé kovácsoltál. Köszönjük néked, Urunk, hogy élhetünk a teremtett világ ezen idei időpontján és helyén, hogy itt lehetünk nyírtelken ebben a gyülekezetben, ebben a gyülekezeti közösségben. Köszönjük, Urunk, hogy te formálhatsz bennünket, te tetted ilyenné a gyülekezetet, amilyen, és te vagy az, aki alapot építettél, és be is fejezed ezt a munkát. Add meg, hogy láthassuk a jövőnket, add meg, hogy visszatekintve a múltra hálát tudjunk adni mindazért, amit cselekedtél rajtunk, és jövőnket pedig a kezedbe tehessük, hogy tőled vegyük el annak minden pillanatát, minden áldását. Köszönjük, Urunk, hogy sok szolgálót elhívtál ebben a gyülekezetben, és a szolgálókat meggazdagítottad. Add meg, hogy kinek-kinek az élete a te kezedbe formálódjon, és az áldás visszaforduljon az ő életükre is, meggazdagítva azt. Köszönjük, Urunk, hogy a teremtett világodat a bűn nem tudta szétrombolni, mert te folyamatosan jelen vagy, és folyamatosan adod a te kegyelmedet. Add meg, hogy felelősséggel legyünk e felé, a teremtett világ felé, tőled kapott felhatalmazással, neked való élettel szolgálhassunk ebben. És akiknek különös hatalmat adtál, felelősséget adtál, azok tudjanak szerinted élni. Add meg, hogy a politikai, gazdasági hatalommal bírók, azok kereshessék a te akaratodat, megláthassák, hogy mi az, amit te tervezel ebben a világban. Így népünket, nemzetünket, országunkat is eléd tesszük, Urunk. Te adj olyan vezetőket, akik a népért élnek, neked szolgálnak, a te akaratodat látják, és így áldás jön azokra az emberekre, akik itt élhetünk a földrajzi, ezen a földrajzi ponton. Köszönjük néked, Urunk, hogy minden élet a te kezedben van. Így köszönjük néked azt, Uram, amit ebben az évben is adhattál nekünk. Köszönjük az idén született gyerekeket, köszönjük azokat, akik már megfogantak, és már az anyamélyben lehetnek. Te áld meg, Urunk, azokat, akik megszülettek, és akik az anyamélyen belül is vannak. Add meg, hogy a te dicsőítésed ott lehessen mindannyiunk szívében ezért az áldásért. De légy velünk, Urunk, a gyász pillanatában is, te emlékeztes arra, hogy életünk véges, és földi életünk nem örökké tart. Adj olyan emlékezést, amely bölcs szívhez juttat bennünket. Dicsőítsd meg magadat így közöttünk, Urunk, ebben az évben. És aztán add elénk az újat, add meg, hogy tőled vehessük ezt ajándékképpen a te dicsőségedre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.